Isten hozott benneteket, köszöntlek mindannyiótokat. Szántam egy pár pillanatot arra, hogy körbenézzek. Hát szóval, hogy ti itt vagytok, ez lenyűgöző. Hát, nagy szám, gratulálok. Tényleg nagy dolog, hogy itt vagytok egy ilyen időben. Kiskunfélegyházáról jövök, ott se jobb. Próbáltam úgy kicentizni, hogy olyan 70-80-90 körül lehet jönni. De, na, hogy ide tudjak érni, meg innen. Ti, hát szóval akkor belekezdek. Emlékeztek, hogy ott tartunk, az utolsó sémáról beszélünk, le is ürök, mert az utolsó séma büntető készenlét. Ugye erről van szó. És a büntető készenlétnél jutottunk el oda, ők a rendesek, gyertek. A büntető készenlétnél jutottunk el oda, hogy arról beszéljünk, hogy ő az, aki azt mondja, hogy a helytelen magatartásra, és akkor az még nagy dolog, ha magatartásra vonatkoztatja, nem a személyre, hogy a helytelen magatartásra egy reális válasz lehetséges, ez pedig az ítélet. És az ítélet nyomán lévő büntetés, és a büntetés nyomán létrejövő bűnhődés. Ennyi. És mi az, ami nekünk itt nagyon fontos lett, hogy azok, akik nem ebben a sémában vannak, nem tagadják azt, hogy létezik olyan, hogy valaki rosszat tesz, hogy valami helytelen, hogy valami erkölcstelen, hogy valami bűnös, hogy valami káros, de közben pedig tudunk ezzel együtt arról, hogy létezik az irgalom, az együttérzés és a megbocsájtás. Tehát irgalom, együttérzés, megbocsájtás. Nyilván kiegészíthetjük még ezt a széket arra, hogy mondjuk részvét. A szó legnemesebb értelmében szánalom. És a többi. Na most, így jutottunk el oda, hogy de nagy dolog, hogy olyan aranyosak vagytok, jöttök, hogy de nagy dolog, hogyha amikor arról beszélünk, hogy részvét, milyen szép is ez, hogy részt veszek valamiben, ami a tiéd, vagy ami te vagy, részt veszek a bánatodban, ugye, hogy valaki gyászol, és akkor szoktunk ilyet mondani, hogy őszinte részvétem, sosem mondanám ezt. Soha, mert ez túl sok, nem, hogy állíthatnám, hogy én részt veszek abban, nem, hogy érzek valamit, azt állíthatom. Hogy részvét, hogy együttérzés, az irgalom szó, tudjátok, a zsigereinkre utal. A héber nyelvben az irgalmas az a valaki, akinek a zsigerei megmozdulnak. Valami zsigeri késztetést érez arra, hogy mellé álljon, vagy cselekedjen, vagy... És akkor így jutottunk el oda. Na akkor milyen izgalmas volna egy picit most az érzésekről beszélni, arról jó pár évvel ezelőtt rengeteget beszéltünk. Hogy mégiscsak érzések, érzelmek, így jutottunk el oda, hogy arról beszéljünk, hogy na hogy is van a szülő-gyerek kapcsolatnál, hogy mi segít egy gyereket arra, hogy éppen ne ez a séma uralkodjon el rajta. Milyen egy olyan szülő, aki mellett a gyerekek természetesen tanulnak meg határokat, pontosan, nagyon világosan kapják a szüleiktől azt tettekre vonatkozóan, hogy mi helyes és mi helytelen, akár így is mondom, hogy mi jó és mi rossz, vagy mi bűnös és mi nem, és közben pedig nem okoz nekik nehézséget észlelni és érzékelni ennek a széknek az összes szépségét. Hogy mi segít, hogy ide jöjjünk. És akkor most rögtön még tennék ehhez valamit, hogy a neveléshez nem értek. Te gyereknevelés, hát mit tudom én, hogy kell gyerekeket nevelni? Gőzöm sincs. De azért kezdtem el gyerekneveléssel foglalkozó könyveket olvasni, nem azért, mert hogy muszáj abból is három könyvet elolvasni, mert az nem motivál eléggé. Hanem két dologra jutottam. És ez lehet, hogy izgalmas lesz nektek, hogyha azt mondjátok, hogy szülő-gyerek kapcsolatban, mit érdekel engem, főleg most kisgyereket. Az egyik, hogy sokat mondó számomra az a modell, hogy láthatjuk magunkat úgy, hogy van bennünk egy gyerek. Ugye, van bennünk egy felnőtt, és van bennünk egy szülő. ezt egy nagyon jól használható modellnek látom. Rengeteg mindent nagyon jól meg tudunk látni és érteni, meg érezni belőle, hogy van bennünk egy gyerek, van bennünk egy felnőtt, és van bennünk egy szülő. És a bennünk élő gyerekkel való kapcsolatunkra nézve, sokat tanulhatunk a szülő-gyerek kapcsolatból. Ha minél inkább látjuk azt, hogy milyen szülői magatartás segít egy gyereknek, azt áttehetjük rögtön oda, hogy mit kezdjek a bennem élő gyerekkel. Főleg, hogy mindegyikünkben ez a gyerek nem egyszer nem csak szabad, hanem sebzett, és alávetett, és nyomorult, és értitek. És hogy milyen nagy dolog, hogy él bennem egy szülő, és ez a szülő együttműködik a bennem élő felnőttel, aki nagyon logikus és okos, és ismeri a szakirodalmat, és hogy ők együttműködnek azért, hogy én jobban legyek. Tulajdonképpen, ha valami miatt érdekel engem úgy különösebben is szülő-gyerek kapcsolat, akkor a bennem élő gyerekhez fűződő viszony miatt érdekel. És a másik, ami miatt nagyon izgalmasnak látom, és ezért a téma messze túlmutat azon, hogy most nem tudom, hogy szülőkurzus, amihez aztán pláne nem értek, ez az, hogy amikor akár egy társkapcsolatban, akár a szerelem idején, akár a tartós kapcsolatban, baráti kapcsolatban, egyáltalán kapcsolati nehézségeink támadnak, ott majdnem mindig a másikban élő gyerekről is szó van. Meg a bennem élő gyerekről is szó van. És hogy egy kapcsolatban hogy tudjak harmonikusan lenni, hogyan viszonyuljak a benned élő gyerekhez? Mit csináljak vele? Mit csináljak vele, amikor megsértődsz? Szóval látszólag a felnőtt sértődik meg, de az a gyerek. Látszólag a felnőtt tombol, nem az a gyerek. A felnőttek, nyílik ki a szem, az a gyerek. Emlékeztek még a 90 éves néniknél is. Megkérdezzük, meddig akar élni, azt mondja, hagyjuk már. De azt mondjuk neki, tudod mit, panini, dobnám neked a labdát, emlékeztek. És mikor nálad van a labda, mondd a kedvenc ételed. Na, az jó, ez jó, ez jó. A 90-es nénibél is a gyerek a legelevenebb. Szóval a másik szempont, ami miatt érdekel a szülő-gyerek kapcsolat, ez az, hogy hogyan tudunk felnőtt a felnőttel úgy lenni, hogy közben tudjuk, hogy él bennünk egy gyerek. És az a gyerek, ha mindig szabad lenne, spontán, önfelett, és a többi, jó is lenne. Csak nem így van. Na ez az, ami izgat bennünket. És emlékeztek, az derült ki, hogy most John Gottman nyomán megyek, hogy négyféle szülői magatartás van, és három az egy kupac. Így. És van egy negyedik. Azt mondja. Emlékeztek, hogy ez melyik szülő? Elutasító szülő. Az elutasító szülőnek is rögtön meg akartuk nézni a pozitívumait. Ugye, mert nem az a cél, hogy szíró... Na. Igen, hogy szülőszídásnak fogjunk neki. Ha amikor egy szülő nem tud jól gondoskodni a gyerekéről, az azért van, mert a benne élő gyerek megsérült. Ezért a benne élő szülő a benne élő gyerekkel kapcsolatban is nagyon tehetetlen. És a bennem élő szülő, amikor a bennem élő gyerekkel kapcsolatban azt se tudja, mit csináljon, az megjelenik a gyerekével kapcsolatban is. Hát ha egy szülő a benne élő gyerekkel jó viszonyban lenne, velem is elboldogulna. Hát ez egy belső konfliktus és egy belső probléma is, ami megjelenik egy külső kapcsolatban és konfliktusban. Az a krónikussá váló külső kapcsolati probléma a szülő és gyerek között árulkodik a személyiség elakadásáról, amit így is leírhatunk, hogy a bennem élő szülő és gyerek között problémás a viszony. És hát ebben az esetben a szülő a felnőtt, ugyebár. Hát ő kompetensebb a kérdésben, hogy ezzel valamit kezdjen. Tehát van az elutasító szülő. Mi az erénye az elutasító szülőnek? És itt megint, ugye emlékeztek, ez volt iszonyú fontos, akármennyire picit a nevetségesnek hangzik, vagy szőrsze hasogatásnak, ide rakom. Az elutasító szülő maga joggal úgy élheti meg, hogy tulajdonképpen ő a gyereket nem utasítja el. Az érzését utasítja el, az érzelmét utasítja el, annak a kifejezését utasítja el. Az elutasító szülő, amit nagyon jól csinál, az az, hogy tudja, hogy az érzésekkel valamit kéne csinálni. Emlékeztek, ezt pár hónappal ezelőtt így fogalmaztuk meg, hogy nem érdemes az érzéseink alapján élni, sokkal inkább az érzéseink megértése alapján. Átülök ide, nem tudom miért, de most nem jelent semmit, csak átültem, hogy hány éves is lehettem, talán olyan 35 körülbelül, és egy csoportban fejlődtem éppen, és ott egy pszichoterapeuta, aki Németországból jött ezt a csoportot vezetni, ezt nem is értem, hogy emberek annyira lelkesek tudnak lenni, hogy havonta egyszer jött Németországba, havonta egyszer, és ez 2 évig ment, nem csak egyik, 1 év. Havonta egyszer mindig ott volt, és mindig ez volt a kérdése. Rendben, most látom, hogy nagyon haragszol. 2 kérdésem van. Mit csinál veled a harag, és te mit csinálsz a haragoddal? Ezt a 2 kérdést tette fel újból és újból. Hát ez nekem olyan volt, mint valami megvilágosodás. Hogy abból a világból jövök, ahol az érzések nem számítanak, és az érzésekre kevésbé kapunk reakciót, mint hogy saját magunkra is. Utána meg persze, egészségedre, mikor kinyílt az a világ, hogy vannak érzések, és érzelmek, és a vágyak, és szenvedélyek, és minden, hát akkor ez a naivitás korszaka, értitek, ez az érzés, mint kifejezni, csinálni. És akkor 35 évesen meg kezdtem valami egészséges egyensúlyra jutni, és ez a 2 kérdés zseniálisan segített. Rendben van, hogy ezt érzed, rendben van, el van fogadva, megértem, ott vagyok veled, tehát beszélhetünk rá bármi. De azt tudod, hogy mit csinál veled? Hogy mire késztet? És a másik, mikor ezt mind tudod, akkor a másik kérdés, hogy mit csinálsz vele? Mit akarsz ezzel az érzéssel csinálni? Hova rakod? Mit teszel vele? Mit engedsz meg neki? Mit értettél meg belőle? Hát ez, na, értitek, az az érzések alapján élni. Hát én nekem egy olyan feleségem lenne, aki az érzései alapján él, akkor inkább a papság. Most olvasom, hogy valamelyik egyházmegyében egy csomó plébániát megszüntetnek. Értitek, fogyunk, mint a fene. De akkor is inkább ez, mint egy nő, aki az érzései alapján él. Tehát, de remélem, hogy érthető, amiről beszélek. De egyetlen nőnek se kívánok egy olyan férfit, aki az érzései alapján él. Ugye, hazánk egy nagyja, kérdezték tőle, hogy miért van ez a csomó, nem tudom mi az életében. Azt mondta, tudod, az úgy van, az én apám egyszer, hogy megveregett a hátam, azt mondta, ide figyelj, azok a napok számítanak az életben, amikor jól érezted magad. Ugye, ezt az állapotot elég sok alkohollal lehet csak úgy valamennyire létrehozni. De ő meg is csinálta. Komolyan vette apjának az életfilozófiáját. Szóval. Ja, de most itt vagyok. Hogy az elutasító szülő maga úgy élheti meg magát, hogy ő nagyon is foglalkozik a gyerekével, vagy gyerekeivel. Oda megy hozzájuk, beszélget velük. Az elutasító szülő felfedezheti a gyerekei érzéseit. Meg is nevezheti azokat. De közben van benne egy gondolat, és ez a gondolat így szól, hogy az érzések nem segítenek. Az érzések nem segítik az életet. A legjobb minél gyorsabban csinálni velük valamit. Mi az elutasító szülő gyöngéje? Hogy akkor akar a gyerek érzéseivel valamit kezdeni, hogy egy folyamatot végigcsinált volna vele. Ő rögtön már csinálni akar vele valamit. Ezt tudjátok, mi ez hasonlít? Mint amikor a férfi hallgatja a nőt, és a nő mondja, és úgy érzi, hogy végre van egy társa, aki meghallgatja, és te rögtön mondod, hogy mit kéne csinálni. Ennél egy rosszabb van, ha a főnököd mellé állsz. Ugye, mert te elemezted a helyzetet, és rájöttél, hogy nyilvánvalóan a főnöködnek van igaza. Nem a feleségemnek. Hát ez pusztító. Szóval az erénye az, hogy nagyon is fölismer, fölfedez, meglát érzéseket. A gyöngéje, hogy
nem, hogy túl akar rajtuk lenni, nem is akar velük foglalkozni, nagyon gyorsan túl akar lenni rajtuk. Anélkül, hogy megértené, hogy kézbe venné, hogy együtt néznék, hogy kitalálnának valamit, hogy jutnának valahova, hogy közben történne valami, hogy közben épülne a kapcsolat, hogy közben történnének változások, hogy közben megnyugodnék, hogy közben rájönnék, hogy de jó, hogy nem vagyok egyedül, hogy közben megtapasztalnám azt, hogy számíthatok az anyámra, hogy közben átélném azt, hogy de jó, hogy ő mennyire ért. Értitek? Csináld ezt, fiam! Ennyi! Nincs egy folyamat. Pedig ez a folyamat hihetetlen fontos lenne. Ugye azért, hogy megtanuljak az érzéseimmel bánni. Ha rögtön megmondják nekem, hogy mit kéne csinálnom, nem tanulok meg az érzéseimmel bánni. Hanem kapok olyan üzőket, hogy ezt csináld. Hát és attól... Oké. Második. Hogy hívtuk őt? Hogy? Helyt, hát ez... Hát szóval, aki a jégpályán ide csúszik, az... A helytelenítő szülő. Mi az, amit a helytelenítő szülő nagyon jól csinál? A helytelenítő szülő nagyon jól csinálja azt, hogy tudja, nem csak azt, hogy az érzésekkel kell majd valamit csinálni, hogy az érzelmi intelligenciának része, hogy nem csak úgy, hogy érzek, hanem hogy azzal valamit csinálok, hanem a helytelenítő szülő nagyon jól tudja, hogy az érzések nyomán lesznek majd olyan cselekvések, amelyek helyesek, és olyanok, amelyek nem. Hogy bizonyos dolgokat érdemes lesz csinálni, másokat pedig egyáltalán nem. Hogy egy érzést egy ideig érdemes nagyon forgatni, és van egy pont, ahol érdemes azt mondani, hogy most érdemes volna másra figyelnem. Hogy egy érzésre érdemes valamennyi ideig időt szánni, és lehet egy pont, amikor azt mondom, hogy most már nekem is elég. Ezzel nem tagadtam, csak azt mondom, hogy most lerakom, vagy a hátam mögé teszem. Vagyis a helytelenítő szülő zseniális abban, hogy tudja, hogy határokat kell tartani. Határokat kell tartani, és megnevezni azt, hogy amikor az érzésből valamilyen cselekvés fakad, az helyese vagy nem. Ez nagy dolog. Mert ugyanis itt van a laissez-faire szülő. Hát, a laissez-faire szülő mit csinál nagyon jól? Hát ő odaül a Pistike mellé, a Pannika mellé, és nagyon együtt érez. Nem csak, hogy együtt érez, megengedi, hogy legyenek érzések. Nagyon megengedi. Sőt, nagyon sokan ilyen szülők azt mondják, hogy bár csak én velem így bántak volna a szüleim. Mi az ő gyöngéje? Az érzékenységen nagyszerű, a melléállása nagyszerű, hogy ott van a gyerekkel, együtt sír vele, hogy nagyszerű. A gyöngéje az, hogy valójában a következő lépésről fogalma sincs. Hát ő odáig van, odáig segít, magának is odáig segít, mikor szomorú, hogy Feri, lehet szomorú nyugodtan, jó, és utána mi van? Ugye itt vagyok a kisfiú, azt mondja, jó, apa, most már kiszomorkodtam magam, most hogy folytassam? Hát fiam, én azt nem tudom, de most mit érzel? Most lelkes vagy, azt is megengedem. Akkor legyél most lelkes, tényleg jó, lelkesedés is jó. A laissez-faire szülő problémája, hogy gőze sincs határokról, ő aztán ki nem mondaná azt, hogy most helyes vagy helytelen, hogy valamerre érdemes, hogy valamit nem, valamit csinálni, valamit nem. Nagy együttérzés, nagy támogatás, nincs meg a következő lépés. Ezért mi azt a valakit keresünk, hogy John Gottman azt mondta, hogy az érzelmi fejlesztő szülő, hát szerintem egy lehetetlen kifejezés ez. Nem tudom, hogy szóval valami érzelmi intelligens, Ha valami jó ötletetek van, hogy hogy hívjuk, akkor mondjátok. Mellette az érzelmi intelligencia nő. Hát ezt foglaljátok össze, légy szíves, valamilyen kreatív szóval. De most akkor itt megállnék. És akkor mutatnék még valamit, hogy aha, ez rendben van. De most lehet rögtön az a gondolatunk, hogy igen, akkor az úgy van, hogy tehát akkor mindig azt kell nézni, hogy a szülő mit csinál a gyerekkel. Hát azt tudjuk, hogy nem így van. Hogy egy gyerek érzelmi intelligenciája nem csak, és szinte nem is csak elsősorban attól fejlődik, hogy a szülő mindig a halálpontos mondatokat mond, megnevezi az érzést, drágám, ez egy féltékenység 10-es skálán 4,
Hát nem ettől fog, nem tud egekbe menni az érzelmi intelligencia, hanem három másik dolog talán még nagyobb hatással van erre. Mert a gyerek ezt napi 24 órában fogja nézni. Napi 24 órában az egyik, hogy én szülőként mit csinálok a saját érzéseimmel. Állandóan nézni fogja, hogy amikor anya dühös, mit csinál? Amikor haragszom, mi következik belőle? Mi az, amit a gyerek nagyon fog figyelni? Nem csak azt, hogy én mit kezdek az érzéseimmel, hanem azt, hogy hogy bánok másokkal. Könnyebb nézni azt, hogy anya hogy bánik apával, hogy mikor apa dühös, akkor ő is oda csap. Amikor apa fáradt, akkor gyerünk már, hol van Arnold Schwarzenegger? Vagyis a másik, amit a gyerek nagyon néz, hogy a számára fontos személyek mit kezdenek a számára szintén fontos személyek érzéseivel. Mások érzéseivel mit csinál anya? Mások érzéseivel mit csinál apa? Hogy reagálnak rá? Mit kezdenek vele? És a harmadik, hát ez aztán még izgalmasabb, hogy amikor kapcsolatban van velem, akkor mit csinál a saját érzéseivel? Nagyon gyakran ez a háromfajta szülő tulajdonképpen a saját érzéseivel kapcsolatban, akkor, amikor velem és hozzám viszonyul, döbbenetesen gyönge dolgokat csinál. Nagyon gyöngén muzsikál. Erre azt lehetne mondani, hogy a magatartása én felém a saját szükségleteit fejezi ki. A saját érzéseivel mit csináljon, vagy mit ne csináljon, hogy meneküljön el a saját szorongásától, a haragját, hogy csillapítsa ordítással és az összes többi. Vagyis nem azt fogom megtanulni itt, hogy anyám mikor ordít velem, hogy ne ordítsak. Értitek? Hát amikor anyám ordít, hogy ne ordítsál ebben a lakásban, akkor inkább megtanulom azt, hogy aki nagy, annak szabad ordítani, a kicsinek meg nem. Ezt fogom megtanulni. Ez nagyon hasonlít ahhoz, lehet, hogy ez a párhuzam valakit érdekel, mint az evangélium. Hát csoda tudja, hogy ez valakit érdekel-e, vagy nem. Ugye, hogy az evangélium azt, hogy akkor elkezd valaki idézni a Szentírásból. A hátam szokott ettől borsózni. Az evangélium, az örömhír, mondjuk egy személy. Ez egy személy. Hát, ha azt kell megkérdezni, hogy mi az örömhír, az nem szavak, nem gondolatok, nem igazságok, nem, hanem egy személy. Egy személy az örömhír maga. Azután az örömhír az, ahogyan ez a személy velem kapcsolatban akar lenni. A kapcsolat minősége az örömhír. És aztán, ahogyan ez a személy velem kapcsolatban van, és mindenki mással, és ahogy ezzel összefüggésben cselekszik. Az az örömhír, az az evangélium. És csak mondjuk negyedjére az, hogy mit mond egyébként. Hát az sokadlagos, hogy mit mond. Azért is sokadlagos, mert amit mond, már is félreértettem. A szavakat mindenki úgy, ahogy neki tetszik. A személy, a kapcsolat és a tettek. Hát ezekből tanuljuk az életet. Hát nem véletlen Carl Gustav Jung azt mondja, hogy nem a módszer gyógyít, hanem az ember. Hogy ha-ha, az ember gyógyít. És emlékeztek arra a német klinikára, ahol megnézték, hogy a legeredményesebb pszichoterapeuták kik. Kiderült, hogy a kezdők. Mert ők az emberségüket még beletették. Az ember gyógyít, a személy gyógyít. Ezért például, most látjátok, milyen nekem ez izgalmas, nem tudom, hogy vagytok. Vagytok mondjuk tanárok, vagy pszichológusok, vagy... Hogy ha személy gyógyít, akkor ez azt jelenti, hogy nem elsősorban módszereket kell megtanulnom, hanem saját magamat fejleszteni. Hát ha jó pap szeretnék lenni, nem még egy teológiai könyvet kell elolvasni, mert már így is sokat olvastam. Hanem fejlődni valamiben.
És aztán, hát tudjátok, próbálj, most csak mondom, hogy valaki krízisben van. Akkor valaki krízisben van, eltűnik a jövőkép. Fogalma sincs, hogy mit csináljon. Elveszti a reményét. Nem tudja megmondani, hogy mi az élete értelme. Nem lát pozitív dolgokat. Rettenetesen rossz érzelmi állapotban van. Testileg legyengül, nem tud aludni, nincs étvágya és a többi. Mit mondtok neki, amitől majd jól lesz? Te bele se kezdenék olyasmit mondani, amitől ő jól lesz. Hanem mi az, amitől jól lesz, hogy kapcsolatban vagyok vele. A kapcsolattól, ha valamitől, legalábbis ha valamitől egy picit stabilizálódni tud, az a kapcsolat, hogy elérhető vagyok neki. Ha máshogy nem, hetente egyszer mindig találkozunk. A kapcsolat attól lesz jobban, nem a szavaktól. Az persze mondunk okosokra, úgyse számít. A kapcsolat számít. És hogyha van egy kapcsolat, akkor olyan érdekes, egyszer csak azt mondom, na jó, rendben van, most jó, akkor ennek a mondatnak adok egy kis esélyt. De valójában nem a mondatnak adtam esélyt, a kapcsolat miatt azt mondtam, rendben van, akkor ezt a mondatot meghallom. És mi az, ami számít? Az, hogy hogyan bánok veled, az számít. Ugye nem tudom, hányszor idézgetem ezt nektek, püspök lett a papból. Hát van olyan, csak már papok nincsenek. És tényleg, már lassan több püspök lesz, mint pap. Na, érdekes. És akkor 8 évig volt azon a helyen. Emlékeztek talán erre. És 8 év után visszament. Minden vasárnap, hétköznap mindig beszélt, és verseket idézett, meg készült, meg okos is volt, meg művelt, meg minden, oda rakta magát. És találkozott a sekrestéssel, aki az összes beszédjét hallotta. A sekrestés meglátta, így öröm gyúlt a szemébe, azt mondja, püspök atya, hát egészségedre. Hát én sose felejtem el, hogy amikor beteg voltam, akkor maga berakott az autójába, és elvitt a kórházba. Na. Tehát ami aztán gyógyít, ami sokkal jobban hat rám, mint a szavak. Azt, hogy mit csinálsz velem. Oké, persze, az, jó, nem ragozom ezt. Oké. Érdekes egybeesés volt ez. Ez megint most nem számít semmit, hogy ide ülök, hogy néhány nappal ezelőtt olvastam, ezt valaki kérdezte Elie Wieselt, aki azt kérdezte tőle, hogy Auschwitznak volt-e valami értelme? Mi volt Auschwitz értelme? És akkor ő a következőt válaszolta. Remélem semmi. Ugyanez a napon jött hozzám valaki, és azt mondta, hogy Feri atya, te mit mondasz a buszkatasztrófáról? Mi volt ennek az értelme? És akkor eszembe jutott Elie Wiesel, aki azt mondta, hogy Auschwitznak nem volt értelme. Remélem, nem volt semmi értelme. Nagyon izgalmasnak találom ezt a mondatot, szeretném egy másik mondattal kiegészíteni, hogy valami jó jelentést kapjunk. Mikor valaki azt mondja, hogy remélem Auschwitznak semmi értelme nem volt, azt egy másik túlélő a következőképpen fogalmazza meg. Az élet értelme személyes. Ez mit jelent? Milyen gyakran elakadunk, és a következőben hánykódunk. Jó, de most mi volt ennek az értelme? Nem tudok addig tovább élni, amíg nem mondom meg, hogy ennek mi volt az értelme. Hogy itt van ez a borzalom, és az, és amaz. Mi ennek az értelme? Hát milyen Isten az? Mondja már meg, hogy mi ennek az értelme. Nem tudok tovább élni addig, amíg nem derül ki, hogy egy katasztrófának
Mi az értelme? Addig vagyok rosszul, ameddig ezt így kérdezem. Mégpedig azért, mert föltételezem, hogy az élet értelme valamilyen személytelen értelem, és ezért eseményekre rá lehetne mutatni, és azt mondani, hogy ez az értelme. De Viktor Frankl azt mondta, éppen ott a koncentrációs tábori élményei 4 év után azt mondta, az élet értelme személyes. Auschwitznak nem kell, hogy értelme legyen. Nem egy eseménynek, egy helyzetnek, egy katasztrófának kell, hogy értelme legyen, hanem én az ember keresem az életem értelmét. És én viszonyulok valahogy egy emberhez, egy személyhez, egy történéshez, egy eseményhez, egy katasztrófához, és én bennem megszülethet az, hogy az én legszemélyesebb élményemben és tapasztalatomban, hogy viszonyulok ehhez. És ennek a viszonyulásnak lehet értelme. És azt mondom, hogy Auschwitznak legjobb, ha azt mondjuk, hogy reméljük, hogy nincs értelme. De miután ez megtörtént, az én legszemélyesebb élményem és tapasztalatom, hogy ha bármikor tehetek valamit azért, hogy ez ne legyen még egyszer, én ezt meg akarom tenni. És én ebben látom, hogy ez a szerencsétlensége katasztrófával kapcsolatban az én életemnek az értelmét föltárja, és megmutatja, hogy hogy tudok értelmesen viszonyulni valamihez, aminek nem kell tudnom megmondani, hogy mi az értelme. Át tudtam ezt adni nektek. Az élet értelme személyes. És addig vagyok rosszul, ameddig pontosan nem személyes választ keresek, hanem személytelent. Nincs, egy pont után nincs személytelen válasz. Én legalábbis nem tudok. És mindig, mikor valaki ad nekem egy személytelen választ, hogy ennek ez volt az értelme, annak az volt a célja, ennek ezért kellett így lennie, ezt tudjátok, mit jelent? Jézus is beszélt így, azt mondta, ennek így kellett történni, az emberfiának szenvednie kellett, és harmadnapra föltávadni a halálból. Erre mi gondolnánk naívul, aha, akkor ez azt jelenti, hogy ennek az volt az értelme, hogy... Jézus volt az egyetlen személy, aki elmondhatta, hogy számomra ennek az az értelme, hogy... Jézus mondhatta, hogy én úgy látom ezt az egészet, hogy... Én úgy viszonyulok a saját szenvedésemhez, hogy a saját halálomhoz a legszemélyesebb módon úgy viszonyulok, hogy a saját föltámadásomhoz a legszemélyesebben úgy viszonyulok, hogy. És mindebben azt tudom mondani, hogy beteljesedett. Ezt ő mondhatja. De én innen elkezdjük a szenvedést idealizálni. A szenvedésnek van értelme. A szenvedés a szenvedés. És én vagyok egy személy, aki megtalálhatom, hogy hogyan tudok értelmes módon kapcsolódni a szenvedéshez. És ez én bennem megszületik, vagy nem születik meg. Ezt fontosnak tartom. És ezért jutottam el ahhoz a kérdéshez, emlékeztek pár évvel ezelőtt, hogy és látjátok, hogy jó, csúszós út, kemény téma. Hogy jó, és duplán kaptok ti rendesek, akik eljöttetek ide, merészkedtetek. Hogy ezért itt, most visszajövök, ezért itt mit kérdezek? Ezért azt kérdezem, hát akkor azt nem értem, hogy jó emberekkel miért történnek rossz dolgok? Ezeknek a kérdéseknek... Ide átülök, azt mondom, ne, inkább a következő kérdést teszem föl. Ha jó emberekkel rossz dolgok történnek, miért maradnak jók? Miért maradnak igazak? De ennél van egy még izgalmasabb kérdés, és tulajdonképpen ez az én kérdésem. Ez pedig az, ha én velem rossz dolgok történnek, miért maradok majd jó? Ha engem igazságtalanul bántani fognak,
mi miatt akarok majd igaz maradni? Ez a kérdés. Miért történnek jó emberrel rossz dolgok, értitek? Ebbe csak elveszni lehet. De szó sincs róla, hogy most azt mondanám, hogy valami bizonyos kérdéseket nem lehet föltenni. Minden kérdést föl lehet tenni. Csak emlékeztek az öreg pszichológusra, aki Németországból képes volt ide gyűnni. És azt mondta, hogy jó, mit csinálsz az érzéseiddel? Mit csinál veled, és te mit csinálsz veled? Hey! Ezért ki akartam gyógyulni abból a naivitásból, hogy mi valami olyasmit mondunk, hogy minden azon múlik, hogy a szülő megtalál-e valami zseniálisan zseniális egymondatot. Tudjátok, mert van a zseniális mondat. A világképlet. Az is az megvan, és akkor mondja, és akkor minden oké. Hogy nem így van. A gyerek megtanulja, hogy én hogy bánok az érzéseimmel, hogy bánok a férjemmel, a férjem érzéseivel, és hogy bánok a saját érzéseim, amikor vele vagyok kapcsolatban. Ezekből fog rengeteget tanulni. És a kettő között ellentmondás lesz, inkább azt fogja választani. Jó, hát anya ezeket mondja, csak nem úgy van. Hát mert látom, hogy van. Akkor mondhat akármit. Hely. Na most, mennék tovább, hogy emlékeztek, beszéltünk arról, hogy hát a negatív érzések nagyon nagy dolog, ha valaki úgy haragszik, hogy közben nem értékeli le a másikat. Ez mekkora nagy teljesítmény. Úgy haragszom, hogy nem értékellek le. Ennek a három szülői magatartásnak az a gyöngéje, hogy az érzéseket nem tudja úgy önmagukban látni, hogy utána azzal tudjon valamit kezdeni. Nincsenek ezek a nagyon finom megkülönböztetések, hogy ez egy érzés. És te most az érzésből, vagy az érzésről azt gondolod, hogy ez egy érzés, és most ezt csináltad. Amikor Petike fogja a fakanalat, és a kis tesójának a fejét üti, akkor az két dolog. Az egyik, hogy haragszik, a másik, hogy bántja a testvérét. És a haraggal nincsen semmi probléma, de a testvére fejét ne üsse. És az az izgalmas kérdés, hogy képes vagyok a gyerekeimmel való kapcsolatban az érzelmi intelligenciát úgy fejleszteni, hogy ők megélhessék azt, hogy hát persze, hogy lehet haragudni. Mert ha azt mondom, hogy értitek, megismétlem, amit ő csinál. Hát ez a probléma, hogy pont azt csinálom most vele, amiért ő most kikap. Ez azt jelenti, eleve akkor nem értem, hogy mit kell csinálni, mondom gyerekként. Másrészt pedig megtanulom azt, hogy az erős mindig azt csinál, amit akar. És de a gyönge pont az, nem tanulok meg egy picit se jobban a haragommal bánni. Ja, csak tiltást kapok, nem tanulok meg vele bánni. Ezért a szülő azt mondja, de figyelj, haragudtál, de miért haragudtál? Hát azért, mert minek jött ide? Addig volt jó, még nem volt. A kedves ismerősöm azt mondta, hogy anya, nagyon örülök a kis tesómnak, mikor megy el? Ugye ez nagyon hasonlít ahhoz, mint hogy a szülők lelkesítették a gyereket, hogy nagyon jó lesz ám majd az iskola, mert az iskola nagyon jó, hogy ilyen lesz, meg olyan lesz, meg olyan lesz. És a gyerek nagyon lelkesedett, és három nap után odaállt az anyja, és azt mondta, anya, tényleg ez a suli nagyon jó, mikor lesz vége? Tehát mondjuk ott kezdődnek a finomságok, az árnyalatok, hogy megkülönböztetem az érzést a cselekvéstől. Tehát ez nagy dolog, én szülőként erre képes vagyok. Az érzést a cselekvéstől. Az egyikre azt mondom, teljesen oké. Okay. A másikra azt mondom, soha többet. De milyen érdekes. Egészségedre. A tüsszenteni lehet? Na de nem így. Ez a nem. Lehet. No.
Kedves hallgatóink, Iránytű címmel Pál Ferenc atya előadását hallották.